más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Egy feje tetejére állított világ lett Magyarországból, és hogy talpára lehet-e állítani, az gyakorlatilag egy inversz folyamat, hogy vissza kell fordítani, nem? Hát így ez nagyon egyszerűnek tűnik, de ezért nagyon találó annak a tanulmánynak a címe, amiről most beszélgetni fogunk, hogy felforgatókönyv. Egy forgatókönyv helyett egy felforgatókönyvre van szüksége ennek az országnak, hogy ha megszabadul, ha sikerül megszabadulnia ettől az egypártrendszertől, amit az Orbán rezsim jelent, akkor nagyon sok mindent az alapokról kell kezdeni, de a bonyolultsága ennek a dolognak ott kezdődik szerintem, hogy ez nem azt jelenti, hogy van valami, amihez vissza lehet térni, hanem van valami, amit még eddig nem sikerült kitalálni, hogy ez egy jogállam, egy demokrácia legyen, és talán még modellünk sincs ebben a válsággal küzdködő világban, hogy melyikhez nyúljunk, csak úgy nagy vonalakban. Na most az a tanulmány, amiről beszélek, és szerzője Lányi András író, szia!
Szia, szerkesztője, szerkesztője, csak társszerzője.
Mert hogy nagyon sokan írtátok, ő víziókat tartalmaz, és ahogy én átfutottam, mert szóról szóra nem olvastam el, fejezetenként vettem mintákat, nem ez nem egy kormányprogram tulajdonképpen egy új kormány számára?
Nagyon nem. Hát talán azért, mert nem készülünk
kormányzati szerepre. Nem is az a szándék van benne, hanem igen, a meglévő legnagyobb problémákat elemzi, és azt mondja, hogy mit kellene tenni.
Így van, ilyen program most elég sok készült, nem csak a pártok részéről, hanem, ami egy másik műfaj, hanem ilyen civil, tudományos műhelyek is bocsájtottak ki magukból ilyenöket. Ezen belül a felforgatókönyvnek az a sajátossága, hogy mi nem gondoljuk, hogy bármilyen probléma megoldható volna, csak együtt. Azért felforgatókönyv, mert ez egy rendszer, olyan, amilyen, de koherens rendszer, ami ráépül a magyar történelmi hagyományokra, és hogyha ezen javítani, változtatni akarunk, akkor rossz hír, de akkor nagyon mélyre kell ásnunk, és hozzá kell nyúlnunk sok mindenhez.
Hogyha már említetted ezt a magyar hagyományokat, akkor egy nagyon érdekes cikket olvastam Borbás Barna újságíró tollából, aki azt mondja, hogy gyakorlatilag az Orbánék mostani háborúval kapcsolatos és az unióval kapcsolatos politikája, a szembenállás, az agresszor támogatásra megtámadott fél támadása, a szövetségi társainknak a folyamatos támadása, szembe megy azzal a ő nem néplélket mond, azzal a történelmi tapasztalattal, amit génjeinkben hordozunk, immár jó van 500 éve. Gyakorlatilag mindig egy hatalom, amelyik egyszer szövetséges, egyszer ellenség, és el akarja taposni. Egy-egy kísérlet a megújulásra, a reformra, szabadságharc, 56 bármelyik, mindegyiket elnyomja, és mindig az a keserű tapasztalata, hogy az agresszorral szemben nekünk ellent kellene állnunk, és van egy erkölcsi tapasztalat, bocsánat, hogy ilyen hosszú vagyok, ezt elnézést a hallgatótól is, mégpedig az, hogy az a magyar élmény, hogy akkor sem adom fel, ha egyébként túlerővel állok szembe. Uh-huh. Ennek minden lent mond, amit az Orbán csinál, akkor miért működik?
Azért, mert úgy tűnik, hogy a génjeinkben legalább kétféle hagyományt hordozunk. Amit elmondta, az az egyik. A másik pedig a megúszni, kimaradni. Nekünk úgyse sikerülhet, főleg, hogyha összefogunk, akkor nem. Úgyhogy próbáljunk valamit magunknak buherálni, jól kijönni a rossz helyzetből, és elfogadni azt, aki erősnek mutatkozik, és sikeresnek mutatkozik, erre a propagandára, erre a meldöngető propagandára, erre nagyon is vevő a génjeinknek az egyik része, a másik része meg ellenáll, tiltakozik, és hősi halált hal a várai védelmében.
De én úgy látom, hogy amit te most egyesítettél egy emberben, az nem így van. Azért lett megosztott ez az ország, mert a nép egyik része ezt a gén genetikus örökséget hordozza, a szolgaságot, a behódolni, a megúszni, a másik pedig a rebelis.
Igen,
és Orbán ezeket tiosztotta a magyar társadalmat, és ott tartunk, hogy a két tábor gyűlölködve néz egymásra.
Ez pontosan így van, de hogy miért gyűlöljük egymást, ahhoz én még valamit hozzátennék. Azt állítom, hogy mégiscsak egyféle géneket hordozunk. Uh-huh. Az ország egyik fele elnyomja magában a gyáva megalkuvó önzőgént, és amit magában elnyom, az gyűlöli a másikban. Uh-huh. A másik elnyomja magában a rebellis hajlamot, és az gyűlöli a másikba, aki ezt megengedi magának. A gyűlölködés pontosan ebből van, a gyűlölködés alapja mindig az öngyűlölet, amit kivetítünk másokra. Na ennyit a nemzet pszichológia vagy nemzet karakterológiából. Mindig uh-huh. csak az egyik oldalt szoktak emlegetni. Mind a kettő megvan, és megvan a kettőnek ez a sokkal bonyolultabb szerelmetes gyűlölködő kapcsolata, amin nagyon nehéz segíteni. Vagy lehet, hogy ezen nem lehet segíteni.
Akkor Orbán nagyon pontosan ismerte fel 2010 előtt már, hogy miért kell megszabadulni a kritikai értelmiségtől, a szakértelmiségitől, miért kell megszabadulni a tudományos körök képviselőitől, miért kell a publicistáktól és a sajtóban dolgozó újságíróktól, és egy erőközpontba létrehozni mindent és mindent elfoglalni, mert ezt vissza fogja igazolni elég sok hívő, választó, hogy ő hatalma maradjon.
Pontosan, és abban sem tévedt, hogy a rebelisek elég ügyetlenül és erőtlenül fognak lázongani, és hogy senkinek se hiányoznak. Úgy értem, hogy a többség, a szavazók többségének nem hiányoznak. Nézd meg, hogy azok a tiltakozó mozgalmak, önvédelmi mozgalmak, amelyeket hol azért a szellemi függetlenségünk, a környezetünk képsége, a iskola minősége és a pedagógusok élet léte érdekében folytattunk, ezek mindig elszigeteltek, maradtak, miközben, és megint kétértelmű a helyzet, miközben lassan ezekben a küzdelmekben halmozódott fel az az energia, ami kirobbant egy szerencsés pillanatban, amikor Magyar Péter megjelent. Nem a gólya hozta a Magyar Péter jelenséget, hanem az elmúlt években felhalmozódó feszültség, ami ebben az inga mozgásban most úgy érzem, hogy megint a nemzetnek ezt a rebellis hajlamát hozta játékba.
Ez azt jelenti, hogy elég sok tapasztalat gyűlt össze mindkét oldalon ahhoz, hogy észrevegyük, és észrevegye majd mindenki, vagy nagyon sokan, hogy ez a rendszer most már valahogy a végveszélybe viszi az országot. Rosszak a gazdasági eredményeink, rosszak az egészségügyi eredményeink, egyre rosszabbak az oktatás, közoktatás által produkált eredménye, láz szövegértés és stb. A tudományos élet megosztva, földarabolva, nincsenek igazából értékhordozó dolgok, amiket termelünk, hanem összeszerelünk üzemekben nagy tömegű, kevésbé kvalifikált tömeges munkások alkalmazásával, és hogy kezdünk kiesni egy rostán, amiközben Romániától Csehországon át Lengyelországig a válság ellenére szép eredmények születnek. Tehát én soha nem hittem, hogy eljutunk tömeges felismerésig ebben. Vagy nem ez van? De ennél egyszerűbb reflexek vannak?
Gyönyörűen felmondtad, nem akarsz pártot alapítani?
Ja, Istennek.
Ma már sokan különböző színvonalon, de ezeket elmondják, leírják, szinte nyilvánvalóvá vált az, hogy ez így tarthatatlan. Én úgy gondolom, hogy maga a rendszer egy kényszerpályán van, tehát ők nem tudnak változtatni, mert olyan elkötelezettségek, előítéletek, gyűlöletek és csoportérdekek mozgatják, amik nem teszik lehetővé, hogy önmagát megreformálja. A másik oldalon viszont ez a gazdag kritikai irodalomhoz képest érdeklődése figyelem, hogy arról ki mit mond, hogy és tessék mondani, április 12-e után mit tetszenek akarni csinálni. És mivel úgy gondolom, hogy ez nem a politikusok dolga, hogy ezt eldöntsék, az is a felforgatókönyvnek a jelszava, hogy ha nem tudod megmondani, hogy mit akarsz, akkor ne csodálkozz, hogy nem az történik, amit szeretnél. Tehát nekünk, civil Magyarországnak el kéne mondani, mit szeretnénk. Az erre elkészült javaslatok közül én azért ajánlanám bárki figyelmébe a felforgatókönyvet, mert mi tulajdonképpen nem a konszenzus pontokat kerestük, mert az volt a érzésünk, hogy amiben mindenki egyetért, az ott valami hibázik, lehet valami oka annak, hogy ezek a széles egyetértésnek örvendő vágyálmok, kívánságok, ezek mégse valósulnak meg. Mi tehát kifejezetten a problémapontokat kerestük, amiben nincs egyetértés. Nem azt szeretnénk, hogyha a könyvünkkel mindenki egyetértene, hanem hogyha mindenki elkezdene hirtelen vitatkozni ezeken a kérdéseken.
Leginkább ugyanis a párbeszéd hiányzik az elmúlt évtizedekből, ez kétségtelen így van, mindenki fújja magáét, és azok még jól is hangoznak, de valahogy soha nem lehet igazán megvalósítható programmá tenni a dolgot, mert mindenki vagy magát fényezi, lásd a kormány dicshimnuszait saját magáról, vagy pedig üres fecsegésé válik a dolog. Fejezetekben mentek végig a dolgokon, én most a kultúrával kezdeném. Azt írott, hogy nem kéne kultúrpolitika, de mégis jó lenne, ha lenne. Ez mit jelent?
Tehát annyiban nem kéne, hogy nehogy már egy kormány vagy egy párt akarja eldönteni, hogy mi a szép, mi a jó és mi az igaz. Mert ugye a kultúra arról szól, hogy ezeket a nagy kérdéseket próbáljuk magunk számára kitárgyalni és megoldani. Egyetlen kormány se illetékes arra, hogy eldöntse, hogy melyik a követendő pedagógiai módszer, melyik a fontos tudományos kísérlet, és melyik a remek mű a sok férc mű között.
Ha van olyan kormány, amelyik ezt eldönti. Ez történik most.
Nagyon nehezen állnak ellen a kormányok annak, hogy ezt eldöntsék, és tele vannak jó indulattal, amikor ők a saját meggyőződésük szerinti igaz ügyet képviselik, és akkor oda szórják a pénzt a... nem tudom én, ős magyarság, vagy őslénykutatásnak, vagy a történelem hamisító baromság filmeknek. De telve, jó, tegyük fel, hogy telve jó szándékkal, és nem az a cél, hogy már megint a kultúrára szánt összegek túlnyomó részét a barátaink zsebébe gyömösöljük, ha másképpen nem, akkor különböző kulturális célt szolgáló középületek felépítése révén. Azonban avval érvelhetnek, hogy de bocsánat, hát valakinek el kell dönteni. Persze, ti azt akartok, hogy ti döntsétek el, akkor már inkább mi döntjük el. Nos, nem erről van szó. Van egy olyan út is, amikor a kormányzat gondosan ügyel arra, hogy tőle függetlenített testületek döntsék, osszák el a pénzeket, erre a Magyar Tudományos Akadémia vagy a Nemzeti Kulturális Alap jobbján tökéletesen alkalmas, vigyázva arra, hogy ez a nagy szabadság, ez ne a szakmai korrupciónak és a szakmai feudalizmusnak legyen a melegágya.
De ki vigyázzon erre?
A kormányzat. Megint csak a hatalom megosztásról van szó, mindenkit valaki ellenőriz. De itt van egy eredeti, azt hiszem, hogy eredeti javaslatom, amivel régóta házalok egyébként sikertelenül. Azt a fejezetet történetesen én írtam, hogy miért van az, hogy mindig a pályázókat versenyeztetjük, hogy ki tud nekem szebbet ígérni, mint a Lír királynak a végén, hogy az elején, hogy mondjatok valami szépet, és akkor Cordelia hallgat és szeret, és ő ki is lesz vagy a családi vagyomból fironc van cigolva. Miért nem a pénzosztó zsűrik versenyeznek? Miért nincs se erkölcsi, se anyagi felelőssége azoknak az embereknek, akiket odaültetnek az adófizetők pénzét elosztani? Hogyha ezeknek mérnék a teljesítményét? Tehát öregem, amióta te pénzt osztasz, azóta egyre jobban vagy egyre rosszabbul mennek a dolgok, ezért én a ti bizottságotoknak egyre több pénzt adok, vagy egyre kevesebbet, vagy leváltalak, mert a mutatók, amelyeket kiszámítható exakt mutatók, és lehetőleg független részben akár külföldi szakértőkből álló véleményező testületek értékelnek, azt mutatják, hogy ti rosszul, vagy hogy ti remekül dolgoztok. Tehát, és ez nem csak a kultúra területén, ez a vidékfejlesztéstől akármeddig, tömpen minden szakterületen megpróbálják pályázati úton osztani a pénzeket. Most a pályázati rendszer az egyen rosszabb, mint a tervutasításos rendszer, és és egyre rosszabb, mint a legvadabb vadkapitalizmus, ez a nyílt korrupció rendszere. A kollektív felelőtlenség és a nyílt korrupció rendszere minden pályázati rendszer. De ami nálunk folyik, az ennek a mintapéldánya. Ezen tanítani lehet azt, hogy a pályázati rendszerek miért kártékonyak, haszontalanok, korruptak.
Na de hát akkor azt az önszabályzást várod el minden testülettől, amelyik valamilyen módon a kultúrában részt vesz finanszírozóként, támogatóként, tervezőként, ami a legritkább esetben valósul meg, hát minden szentnek maga felé hajlik a keze. Mondom,
tehát van egy testület, aki pénzt oszt, és van egy adhok összehívott másik bizottság
ami újra értékel?
Ami értékel, és azt mondja, az elmúlt 3 évben, kérem szépen, önök nem adtak kezdő film, maradjunk a filmnél.
Na.
Önök nem adtak pályakezdőknek pénzt. Önök nem adtak kísérleti filmekre pénzt. Az önök közönségfilmjeit, népszerű filmjeit nem voltak népszerűtlenek, nem nézték meg. Önök egyetlen fesztiváldíjat se hoztak. Hát maguk tűnjenek el innen a testületből. És akkor jön egy másik csapat. És ebből ezek a zsűrik elkezdenek felelősséggel dönteni.
Igen, ez egy nagyon szép ideja, de hát akkor én csak annyiban mondok ellent ennek, hogy a 15 év, most már 16. éve zajló és egyre erősebb diktatúrában nem csak a társadalom kettőződött meg, hanem minden terület megkezdődött. Leginkább azt mondanám, szinte már létrejött az a második nyilvánosság, mint a Kádár rendszerben. Most, hogy szegény Kennedy Jánostól el kellett búcsúznunk, aki ennek a második nyilvánosságnak, ha úgy tetszik, az atya is az istene volt. Hogy bizony megtanultunk egy második nyilvánosságban beszélni, írni, színjátszani, filmet csinálni. A rezsim ezt nem szerette, nem ismerte, de nem tudta teljesen eltaposni. Most is ezt látom, hogy lassan megtanultak a filmesek nulla pénzből is fesztiváldíjas filmeket csinálni, és 11 milliárdból nem tud a kurzus egy normális filmet kiállítani, és akkor ez a kettőség azt jelenti, hogy vagyunk mi és ti, ezt hogy állítod talpára? Hát ezzel a szép ideával, amit elmondtál, hát azt mondja majd a vesztes tábor, mondjuk majd, ha a NER veszít, hogy most akkor ők akarnak uralkodni rajtunk.
Hát nem, még egyszer mondom, hogyha vannak ismérvei, kritériumai annak, hogy milyen alapon osztunk pénzt, akkor jó eséllyel valóban az értékes, hasznos, tehetséges művek fognak pénzhez jutni. A tudomány területén egyébként ugye egyre több a nemzetközi pályázat, ahol nehéz hazai szempontot érvényesíteni, de persze kivonhatunk, különösen a társadalomtudományok terén létrehozhatunk ilyen kettős intézményeket. A lekettőzést azt meg kell szüntetni, de szerintem ilyen teljesítmény alapú költségvetési támogatásnál szép lassan magától elsorvadnak.
Mi kell ehhez, ugye az Orbán rendszer nagyon jól kiépítette a maga saját intézményrendszerét, a meglévő szakmaiakat vagy elsorvasztotta, vagy maguktól megszűntek, vagy legalábbis háttérbe szorultak, nem finanszírozza, nem indul el pályázat, nem is ír ki pályázat, stb. Kiszorítja. Ezt még egyszer kérdezem, hogy lehet talpára állítani?
A blog másik része, tehát a kormányzat részéről így, bocsánat, azt, hogy az egymással szemben álló, egymással szóban nem álló értelmiségi csoportok szóba álljanak egymással, ezt felülről nem lehet elrendelni. Ennek a kezdeményezésnek, ennek a saját táborunkból kell elindulnia, és én úgy vettem észre, hogy azért erre a hajlandóság sokfelé megvan, és akik ebben nem hajlandók részt venni, azok jól tudják, hogy miért nem hajlandók részt venni, mert nem vállalják a megmérettetést, nem vitaképesek, nem párbeszédképesek, ezeknek pedig el kell tudni tűnniük. Hiszen nem tartja fenn más, ne aggódj túl ezt a dolgot, az költségvetési támogatáson kívül, tehát az adófizetők pénzén kívül semmi nem tartja fenn azt, hogy jelentéktelen nulla emberek az adófizetők pénzét költsék el művészetre, tudományra, vagy bármi nemes célokra.
Akkor ebből két dolog hiányzik ebből a rendszerből, amit itt vissza kell állítani, az egyik se pénzkérdése. Az egyik az autonómia, minden területen a saját döntésjoga, orvosok, művészek, tanárok, vállalkozók körében, és a verseny. Tehát ez a két dolog hiányzik.
A verseny átlátható, világos feltételek mellett, amelyek mindenkire egyformán vonatkoznak.
Jó, de hogyha egy ország benne él egy nemzetközi közösségben, mi olyan szerencsénk vagy, egyelőre még az Európai Unióban vagyunk, és hogyha...
Hát, ne, már csak a látszott.
Igen, és hogyha nem lenne lehúzva az a vasfüggöny, amit az Orbán rendszer lehúzott a mi és az Európai Unió között, akkor ebben az áramlásban a verseny szinte természetes jelenség lenne.
Persze, hát a felforgató könyv külpolitikai fejezetében olvasható az, hogy tulajdonképpen a mostani magyarországi választásoknak az a tétje, hogy hol húzódnak a nyugat határai, Hegyeshalomnál vagy Záhonynál. Mi azt szeretnénk, hogy a Záhonynál húzódnának, de nem erre tartunk az elmúlt években. És hát egy nyílt politikai program, hiszen a keleti nyitás, a turáni átok, vagy legenda, vagy mi, valami köt minket ezekhez a turáni népekhez, és a többi gazdasági elkötelezettség egészen a Belgrád-Budapest vasútig, mint egy célszerűtlen gazdaságtalan hagyományainkkal ellenkező keleti orientáció mellett szól, vagyis a despota államokhoz csatlakoztunk, hiszen ott találta meg Orbán Viktor az elf barátait.
Hát azt nem tudom, hogy mit talált meg, mert a mai napig nem tudja senki megfejteni, hogy mi ez az egyre nyilvánvalóbb elköteleződés Orbán részéről, hogy a putyini rezsim mellett áll.
A gyűlölet nem a nyugat iránt. Péter, én itt nem hiszem, majd ki fog derülni, hogy igazam van-e, nem hiszek semmilyen titkos zsarolásba. Arról van szó, hogy ahhoz a politikához, amit 2010 óta tudatosan, fokozatosan, nagyon okos fokozatossággal felépített, ami az ország összes erőforrásának a kisajátítása, ehhez nem találhatott az Európai Unióban partnereket, de hogyha miután tudta, hogy ehhez nem talál partnereket, ez bölcsen előre látta, ezért olyan kázus belliket teremtett, hogy ő azért iratkozik ki Európából, mert a transzexuálisok, a migránsok, a brüsszeli bürokraták vagy a soros ügynökök, szóval, hogy ő rá megmutatta, hogy az Európai Unió az, ami csupa ellenségeinkből áll, és hát ezért mondhatnám jobb hián a feljövőben levő sikeres keleti diktatúrákhoz csatlakozik, és hát nézzük meg a politikája milyen eredményes, hiszen három nagyhatalom eszik az Orbán tenyeréből, az oroszok, a kínaiak és most az amerikai elnök is. Mit akartok, kis hülye európaiak?
Hát igen, ez a látszat, amivel ő magát piedesztára emeli.
Erre a választók 40-50%-a még lehet, hogy kapható. Remélem, hogy nem, de abban bíznak, hogy ez a történet eladható, hiszen látszik, hogy nem a belpolitikát, hanem a külpolitikát súlykolják, hogy tessék megnézni, milyen veszélyektől mentem én meg az országot, amikor betolom a nagy orosz tömbbe, ahonnan alig sikerült már egyszer kiolvasztani magunkat most vissza.
Most nekem ugye az is eszembe jutott, ha már kicsit előre tekintünk, hogy rendben van, most egy esély mutatkozik arra, hogy ez a despota rendszer megbukik. Biztos, hogy ilyen erővel nem tud tovább működni semmiképpen, mert felzárkozott mellé akkor is egy olyan erő, hogyha maradna kormányon az Orbán rezsim, vagy az Orbán, az a mozgástér az messze nem akkora, mint jelenleg van. De ez mondjuk silányvigasz. Hogyan fogadja a magyar társadalom, ha a nyakába szakad mégis az új rezsim, vagy az új rendszer, amely lehetőségeket kínál? Verseny lesz, átláthatóság lesz, tehetségek, szorgalom és egyebek lesznek a megmérői, vagy a paraméterei a tevékenységemnek, küzdeni kell, mint a malac. Hát ehhez nagyon kevesen vannak hozzászokva. Ez már a 90-es években megmutatkozott, hogy egészen addig, ameddig még a rendszerváltás a Bécsi Kávéházat nyitott című marhaságban manifesztálódott, addig minden rendben volt, csak amikor kiderült, hogy erről szó se lehet, hanem marhára kéne dolgozni, akkor lelombozódott a fél ország.
Én ebben nem értek egyet, ezt hallottam akkor is, most újra hallom ezt a történetet. Szerintem a magyar társadalom nagyobb, vagy jelentős része nem a versenytől idegenkedik, és nem a megmérettetéstől, hanem jól látta azt a 90-es évek elején ugyanúgy, mint ahogy félek, hogy látni fogja ezután is, hogy ez a verseny mindig cinkáklapokkal történik, mérhetetlenül egyenlőtlen eséllyel indulnak el az versenytársak, és le van vajazva az egész. Tehát, hogyha siker, ki kéne próbálni, de még nem próbáltuk ki 1990 után, hogy egy valóban átlátható, valóban esélyegyenlőséget teremtő versenyhelyzetben nem kerülnek-e túlsúlyba azok, akik rájönnek a dolog ízére. Hát hogyha az én is a kevés pénzemmel, tudásommal, vagy éppen a nagyon sok tudásommal és kevés pénzemmel, vagy fordítva, versenybe szállhatok, és gondoskodhatok a magam sorsáról, és a sikerem a saját tehetségemen múlik, ezt a többség nem idegenkedne ettől, de ezt soha nem tapasztalta, és kérdezz csak meg, városon, vidéken, sok diplomás és 8 osztályú végzettségű embereket, hogy mi magyarázza az ő kudarcaikat az életükben, és mindegyik el fog tudni mondani egy csomó olyan történetet, amikor ő neki gyűrközött valaminek, és hol a üzére a szociálkapitalizmusra hivatkoztak, hol a keresztény nemzeti kurzusra, de valahogy ő mindig kimaradt, és mindig úgy találta, hogy a versenyt lejátszották még mielőtt ő odaállhatott volna. Úgyhogy nem ez lesz a baj. Nem ez lesz a baj április 12-e után, hogy megadatnak nekünk az átlátható demokratikus versenyfeltételek, és mi majd ebből nem kérünk, és visszasírjuk a keresztény nemzeti Kádár rendszert, ami az Orbán rendszer maga, hanem attól félek, hogy egy olyan kaotikus helyzet alakul ki, amelyben egy nagyon bizonytalan státuszú új kormánynak kell helytállnia. Hát arra gondolja, hogy ezek az emberek, akik most kormányozni kezdenek, és akikről mi nem sokat tudunk, de nagyon bízunk bennük, ezek egy évvel ezelőtt még egymás se ismerték. Ők se tudják, hogy mi fog ebből kisülni. Vannak terveik, nem titkos terveik, vannak becsületes, tisztességes terveik, mérhetetlen nehézségekkel fognak szembekerülni, például az orbáni mély állam ellenállása, és ebben a helyzetben úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valóban egyről kettőre jussunk, az nagyon fontos lesz hirtelen a civil társadalom támogatása. Nem az, hogy most rájuk szavazunk, hogy rájuk szavazunk. Aki nem rájuk szavaz, úgyse ezt a műsort nézi. Hanem, hogy utána konstruktív módon, hogy az egész országnak konstruktív ellenzékké kell válnia, akik a lehető, a nyilvános vitában születő jó megoldásokat kérnek számon egy jó indulatúnak feltételezett kormánytól, de azokat kikényszerítik. És amikor felmerülnek azok a dilemmák, amiket most gondosan elkerülnek, hát egy választási programba el kell kerülni a dilemmákat, hogy ránk szavazzanak. Tehát amikor már nem lehet azt mondani, ez most csak egy példa, hogy és akkor autópályákat építünk, és teljesen rendbe tesszük a vasúthálózatot. És akkor nyáron azt mondja a pénzügyminiszter, hogy gyerekek, most akkor mondjátok meg, mit akartok, autópályákat vagy vasutat, mert a kettőt biztos, hogy nem lehet egyszerre. És akkor kiderül, hogy a mindent isből mi akar megvalósulni. És ezekben a vitákban, amelyek szakpolitikai, politikai viták, ezekben a civil társadalomnak részt kell tudni venni, érvényesíteni kell tudni az akaratát, de ez először magunk között le kéne játszani néhány ilyen meccset, amiben hangsúlyozni szeretném még egyszer, nincs egyetértés, csak nem beszélünk róla, főleg akik tudják, hogy nem értenek egyet, azok nem állnak szóba egymással.
A civil társadalomról beszélni, most próbálom magam elé képzelni, hogy hogyan érvényesül a civil akarat, a civil szándék, egyáltalán a civil részvétel. Tehát most egy népmozgalmat látunk, a Tisza és környékén egy nagy néppárti mozgást, és aktivitást, és elmennek aláírás gyűjteni, és összegyűlnek, és beszélgetnek, és tiszakörök, meg nem tudom, szigetek, meg egyebe. Mint annak idején a Fidesznél a polgári körök, meg volt a közösség. Ott hol van a civil társadalom április 12-e után, amikor azt mondja, hogy most már szeretném, hogyha egy szabadabb, jogtisztább országban élnék, ahol a jogaim világosak, kihez forduljak, mit mondjak, kivel jöjjek össze a falu főterén beszélgetni a szomszédainkmal, is mondjuk meg a polgármesternek, hogy na ide figyelj, váltól kezdve ezt csinált, szóval ez nem látom.
Péter, egyrészt igen, mondjuk meg a polgármesternek, de egyel feljebb azt látom, hogy a különböző önkormányzati szövetségek, a különböző pedagógus közösségek készülnek erre a feladatra, és hirtelen elkezdtek tervezgetni, vitatkozni, tehát ez a folyamat elindult, és ennek a felforgatókönyv legfeljebb az egyik katalizátora lehet a sok közül. Nagyon szeretnénk és szervezzük azt, hogy minél több helyre eljussunk országhatárokon belül és akár kívül, Budapest határain minden esetre kívül. Várjuk a lehetőséget arra, hogy az a fél száz szakértő meg civil, aki ezt a kötetet összehozta, ez különböző vitákban az érvelhessen az álláspontja mellett, és megismerkedjen más álláspontokkal. Szerintem most ez a leghasznosabb, amit csinálhatunk.
Most eszembe is jutott, hogy a tanítanék mozgalom egy rettenetesen részletes, komoly közoktatási reformprogramot fogalmazott meg. Nem lehet nem figyelembe venni, annyira fontos. Akkor ilyesmire gondolsz? Szakmánként, társadalmi csoportonként legyen hang, legyen összefogás, legyen programalkotás, legyen az elképzeléseknek az írásba foglalása, meg ilyesmi?
Igen. Hát a mi oktatási programunk is úgy készült el, hogy különböző egymással korábban kapcsolatban, akár nem lévő, de elismert oktatási pedagógusokat, szakembereket összehívtunk, rábeszéltünk, volt, aki szabadkozott és nem jött, volt, aki nem szabadkozott és jött, volt, akinek nem tudtuk a telefonszámát vagy az e-mail címét, és nem jutottunk el hozzá, tehát ezt így tessék elképzelni. Aha. És akkor azok, akik összeverődtek, azok sokszor találkoztak, sokat beszélgettek, és a végén megírtak valamit, aki avval nagyon nem értett egyet, az utólag mondta, hogy húzzák ki a nevét, és így tovább. Minél több ilyenre volna szükség, és hogyha ezek még egymással is szóban legyednének, az lenne a legjobb, mert az oktatáspolitika például tele van olyan ellentmondásokkal, amiket nagyon nehéz lesz megoldani, és amiről nagyon egymástól eltérő elképzelések vannak.
Most eszembe jutott egy konkrét példa, mert ott nagyon jól lehet látni, oktatás, közoktatás, központi tanterv van, ugye? Az alternatív könyvválasztás szinten lenullázódott, a pedagógus önálló tantervi alkotásának lehetősége szinte nulla, központi irányítás, kádárrendszeri típusú, sőt, aznál rosszabb, mert az szabadabb volt véleményem szerint a 70-es évek után.
Nem és volt, akkor, csak visszasírod, az is
nem,
ilyen.
Nem sírom, vissza, de gazdagabb volt, a jelenleginél sokkal gazdagabb volt tartalmilag, az biztos. De jön egy új kormány, jön egy új lehetőség, egy szabadabb gyakorlása a pedagógiának például. Mit fognak szólni szerencsétlen tanárok, akik 10 éve meg vannak nyomorítva, hogy hát akkor tessék, most akkor lehet gondolkodni, lehet Igen. új tantervet készíteni, lehet kreatív, lehet egyéni tanterveket Igen. csinálni, meg fognak ijedni az emberek hirtelen, a nyakukba szabad egy csomó feladat és felelősség. Miért vállalja, mikor 10 éven keresztül megfosztották ennek a lehetőségét?
Pontosan ennek a vitán tehát a teljes tanszabadság, ne legyen nemzeti alaptanterv, ne legyen semmi, csak maga a nagy kreatív tanszabadság. Ez volt az egyik szélsőség, a másik pedig, hogy hát azért mégiscsak meg kéne mondani, hogy mit tanítsunk, hogyan tanítsunk, kinek tanítsunk az iskolába, és itt a kettő között úgy érzem, hogy sikerült egy olyan középutat találni, ami azoknak a gyakorlott pedagógusoknak és szakembereknek köszönhető, mint Glovicki Zoltán, Kejsz Ágoston, Gyarmati Éva és Bajkó Ditta, kiváló embereknek, akik egymással se értettek egyet, és itt talán sikerült a középutat megtalálni. De legalább ilyen nehéz kérdés, az iskola szerkezet kérdése, hogy megtartsuk a 8 osztályt, vagy valójában az első 6 év az, amikor egy sokkal szabadabb, kreatívabb, játékosabb, készségfejlesztő, alapkészségeket fejlesztő időszakra volna szükség, ez hiányzik, ezért túl hamar véget, és utána jön a felső tagozat, ami szerintem a magyar közoktatásnak a betegsége, a beteg része, amelyben nem tudjuk, hogy mit tanítsunk, a gyerekek életkorának meg nem felelő dolgokat tanítunk, amiket aztán majd az utolsó 4 évben jobban újra megtanítjuk, tehát pazaroljuk az időt, és nem vagyunk tekintettel a gyerekekre. Most akkor kézenfekvő lenne egy ilyen 6+6-os, vagy ehhez hasonló szerkezet. Ez ellen is vannak kiváló szakmai érvek, nem megyek bele. Ilyen kérdésekben mit mondjunk? Mondjuk azt, írjuk le, hogy mi mit tartunk jónak, ne tartsuk titokba azt, hogy mások ezerről más gondolnak, és ki kell mondani, hogy például oktatási reformot, nem lehet másképpen csinálni, mint a pedagógus társadalom részvételével, bevonásával, az akarat ellenére nem lehet, és ez egy több éves folyamat. Vannak olyan részei, amiket azonnal egy tolvonással be lehet vezetni, de több olyasmit fogunk találni, amiket végre egyszer egy tisztességes, több éves folyamat eredményeképpen kéne eldönteni. Ez az, amire nem volt példa a rendszerváltozás óta. Mindig valamilyen nagyon liberális, vagy nagyon konzervatív, vagy nem tudom, nagyon akármilyen csapat, amikor kormányra kerültek az ő emberei, berohant a miniszterhez, és elérte azt, hogy most akkor rögtön vezessük be ezt a nagyon tuti módszert, amit hidd el, hogy mi jobban tudunk bárki másnál. És ma már a pedagógus társadalom csak azért imádkozik, hogy hogyan lehetne megúszni a következő reformokat, mert
igen.
És még az a szerencse, hogy ezek
mert rossz a tapasztalat, rettek.
Hát olyan gyorsan követik egymást, hogy szerencsére ezek a reformok egyik se hatott át az iskolarendszert, addigra jött a következő. És hát akkor csak közben a pedagógusok mentek el, öregedtek ki, és a fiatalok valami rejtélyes okból nem találják eléggé vonzónak ezt a gyönyörű hivatást, és akkor valóban a kreativitás hiánya, a segítőszakmák hiánya, az elképesztő kötelező óraszám, és az összes kötöttség, és a döntéseknek a kivétele az iskola kezéből, tehát épp elég okuk van arra, hogy a pályán levők szenvedjenek, és hogy ezt nem mindenáron válasszák a tehetséges fiatalok. Uh-huh. Már pedig anélkül nem megy. Ez minden egyébnél fontosabb.
Most az rémlett fel nekem, hogy április 12-e után nyilván hihetetlen nagy várakozás van, mert elég nyomasztó az utolsó néhány évünk már itt a szakadék szélén, hogy ez az ország megint egy keleti birodalom ölébe találja magát, és megfojtja a mi szabadságunkat, vagy minket folyt meg. Nagy lesz a várakozás. De már csak az a kevés, amit mi ketten most itt érintettünk, és még hány területe van az életnek, ahol újra kell fogalmazni, újra programokat kell készíteni, új alapokra kell helyezni a működésünket. Ezt nem lehet egy lépésben.
Hát persze.
Itt egy több lépcsős rakétáról van szó. Meg kéne tudni látni, vagy meg kéne tudni, hogy mondják azok, akik majd befolyással lesznek erre, hogy milyen lépések, hogy követhetik egymást, mert nem lesz kolbász. Majd csak akkor, ha felnevelted a disznót, az egy év, vagy kettő, és majd utána. Tehát, hogy hol kellene kezdeni? Mi értelmiségek azt mondjuk, hogy jogállami rendszer helyreállítása. Ez nagyon sok embernek kínai, nem érdekli. Azt mondja, hogy mikor lesz nekem jobb, és mitől? Vannak erre elképzelések, mert csak rakjuk le egymás mellé a különböző víziókat, de nem tudjuk, hogy hol fogjuk elkezdeni.
Hát ezt elég, hogyha a politizáló, politikával foglalkozó közönség számára világos. Tehát nem gondolom, hogy ennek az alkotmányjogi vagy a gazdaságpolitikai részleteit át kellene kötelező módon látni a minden egyes választópolgárnak, amióta a világ a politikai közösség bizalmi alapon működik. Magyarországon az a katasztrófa, hogy a választópolgárok, a nép, mi, mint nép, nem bízunk a mi politikai elitünkben, és erre sajnos jó okunk van. Ezen nem tudok segíteni, ez egy adottság. Ettől függetlenül a kérdésednek az a része, hogy hol kezdjünk hozzá. Erre nem az az ideális válasz, hogyha rászorítjuk a politikust, hogy akkor most rögtön ezt, ősszel majd azt, egy év múlva ezt. Ennél sokkal fontosabb annak az átlátása, hogy mondjam, egy rendszer csak rendszer szinten változtatható. Nincs jó első lépés. Azokat az összefüggéseket kéne látni, hogy ezek a lépések hogy függenek össze. Megjelent most egy remek kézikönyv Magyarországról, ahol kiváló megoldásokat kínálnak legkülönbözőbb kérdésekre. Éppen csak az hiányzik belőle, hogy szerkezeti okokból nem láttatják a kérdések közötti összefüggéseket. Én is tudok mindenre megoldást. Viszont, hogyha a problémák a maguk összefüggésében jelennek meg, akkor rögtön elbizonytalanodom, mert ezek úgy nyomják, korlátozzák, kényszerítik egymást ezek a problémák, hogy az igazi probléma ott kezdődik. Problémát megoldani én is tudok. Egy rendszert megváltoztatni, az egy kicsit nehezebb történet. De hát van egy közjogi alapja, hogyha nem tudom, ha erre gondoltál, tehát hogy hogyan lehet egy diktatúrát a diktatúra által hozott törvények, kétharmados törvények, alaptörvény keretei, jogi keretei között megváltoztatni. Erre egyszerű a válasz, sehogy. Mm-hmm. Tehát az nem kérdés, hogy azt a jogrendet meg kell kérdőjelezni, a választók most arra adják a bizalmukat, hogyha odaadják a Tisza pártnak, azt a feladatot adják neki, hogy szabaduljunk meg az Orbán rendszertől. Ezt a megszabadulást nem hajthatja végre a nép akaratát, a győztes párt, hogyha nem veszi tüzetesen szemügyre, hogy milyen jogsértések a saját törvényeik alapján is jogsértő, vagy nyilvánvalóan rossz hiszemű jogalkalmazáson alapuló megoldásokkal kormányoz az elmúlt években, évtizedben az Orbán kormány, és ennek a törvénytelen törvényhozásnak az eredményeit törvénytelennek nyilvánítja. Ez az, amit ennél sokkal szakszerűbben a Fleck Zoltán...
Igen, jól megfogalmazták.
Megfogalmazott a felforgató könyvnek a végén van ez a fejezet, a slusszpoén, hogy igen, de hogyan? Hát így.
Igen, ebből mit lát a tömeg, mit látunk mi? Egy műhely munkát, aztán valami ígéret kellene. Talán olyasmi...
Ígérem, hogy nem alakítok pártot.
Nem erre gondoltam. Tudod, mire gondoltam? Talán csak annyi, hogy elhiggyük valamilyen programról, hogy egy olyan rendszert építünk ki, ahol többet a belátható időn belül nem fordulhat elő, hogy a hatalmat is kisajátítja egy politikai erő.
Pontosan.
Hogy váltógazdaság lesz a politikában, és nem pedig hitbizomány. Magyarul valami ilyesmi, tehát valójában ország, nem tudom, hogy Új-Zéland vagy melyik, vagy lehet, hogy rosszat mondtam, ahol állítólag két havonta vagy három havonta újra választják a parlamentet.
Isten őriz.
Ez egy hülyeség, tudom.
De ennél sokkal egyszerűbb, ha visszahozod a kétfordulós választási
már
rendszert.
Már jó. Látod, ilyesmire gondolok.
Persze, természetesen. Vissza kell hozni azt, a közhatalmi ágak függetlenségét, az önkormányzatok sokkal szélesebb jogkörei, nem csak a települési, hanem a szakmai önkormányzatokat is ideértve. És a választási törvény az egy döntő szempont ebben, nem csak a maga az, hogy kétfordulós, tehát nem kényszeríti ki ezt a mondva csinált kétpártrendszert, hanem az, hogy hát például a győztes kompenzáció intézményének a megszüntetése, amire azt mondják, hogy akkor az ország nehezebben kormányozható.
Na igen,
azok a jó demokráciák,
ahol nehezen lehet ebben egyetértek. A könnyű kormányzás az nem kormányzás, az diktatúra, hát világos. Igen. Mert akkor egy központi akarat érvényesül, tessék dolgozni, tessék megküzdeni mindenkinek a programjával, az igazáért és stb. Ezt.
Nem, igen, nem kell az liberálisnak lennünk politikai filozófiánkban, hogy a liberális demokráciának az alapvívmányát elfogadjuk, azt tudnilik, hogy a legjobb kormány az, aki a legkevésbé kormányoz, és mintha minden kormány szeretne határozott erős kézzel kormányozni, tehát a legjobb rendszer az, amelyben mindenkit valaki ellenőriz, mindenkit valaki korlátoz, ezt nevezik a fékek és ellensúlyok rendszerének, nagyon régóta fel van találva, és Magyarországon nem nagyon működött, csak pillanatokig.
Mindennek nagyon ellentmond az, hogy egy válsággal terhelt világban, korszakban élünk, háborúk, még ki nem robbant, már ki robbant, befejezés előtt álló, vagy befejezhetetlennek látszó háború, gazdasági kínlódás minden tekintetben, egy furcsán megváltozott amerikai világpolitikai szerep, egynek nyomán egy felbomló és nehezen a helyét találó Európai Uniós szerep. Magyarul az egyszerű hétköznapi ember is érzi, hogy zizeg minden körülött. Igen. Nincs az a stabilitás, ami volt 60-80 éven keresztül. Na most egy ilyen helyzetben az ember nem azt mondja, hogy jöjjön egy erős kormány, maradjon egy erős, hát az legalább határozottan majd megvéd minket bizonyos válságoktól, mert ha ezek megint leállnak a parlamentben vitatkozni, nem lesznek időben meghozva a törvények, mindenki nagyon szépen demokratikusan működik, csak éppen az ország nem fog.
Hát minket erős kézzel és határozottan a szakadék szélére vezetett egy ilyen kormány. Azt kell mondom, hogy világszerte maga a média is felelős azért, hogy egy kicsit felnagyítja a pillanatnyi változásokat, és egy hisztérikus hangulatban él a világ. Úgy tűnik...
Tehet mást.
Igen, hát igen.
Itt háború zajlik, ténylegesen, ott gazdasági háború zajlik.
Igen, rámutathatnánk arra, hogy tulajdonképpen mégse idén fordult akkor át a világ, hanem inkább azt kell mondom, hogy a második világháború után kialakult kétosztatú világrend kezd sajnos helyreállni, despotikus keleti hatalmakkal, csak most nem az oroszok, hanem a kínaiak viszik a prímet, a másik oldalon pedig azokkal a demokratikus alapértékeiket védő országokkal, akik nem csak Európában vannak, hanem Ázsiában és másút is megtalálhatók a partnereink, és ebben a helyzetben egy átmeneti állapot, hogy az Egyesült Államokban zajló nagyon mély társadalmi válság eredményeképpen hatalomra juthatott egy Donald Trump nevű, hagyd ne minősítsem, furcsa figura, akinek valószínűleg már az idei év végére jelentősen korlátozódik a hatalma, de biztos, hogy eltűnik egy 4 éves ciklus végén, és akkor ez egy szomorú epizód lesz az emberiség történetében, és nem egy fordulópont, én így gondolom. Olyanok a realitások, tehát oly mértékig ássa alá Amerika a saját pozícióit ezzel az öngyilkos politikával, szövetségesei elidegenítése és a saját megbízhatatlanságának, kiszámíthatatlanságának és a nyíltan önző kapzsi üzleti szempontjainak az érvényesítésével, hogy ezt nem lesz könnyű Amerikának helyreállítani a pozícióját.
Erről beszélek, hogyha rettenetes válság, a másik oldalon pedig egy őrült Putyin nevű ember, aki más eszközökkel, más módon, de ugyanúgy szétrombolja a társadalmi békét, ugyanúgy szétrombolja a szövetségi rendszert, ő se tud saját magának újat igazából, mert Észak-Koreán kívül.
Igen. Szóval, döntetlenre áll a meccs.
De akkor ebben meg ki tud minket megnyugtatni, hogy ne követeljük a központi erős kezet, az, ami majd megvéd, hanem fogadjuk el, hogy nehéz dolog lesz újra egy demokráciát építünk, hát miközben rakéták repülnek a fejünk
Magyarországot,
fölött.
Sajnos Magyarországot soha nem egy erős kezű magyar vezető védte meg, hanem egy jó külpolitika, amely azokhoz a szövetségesekhez csatlakozott, akik együtt cselekvőképesek és meg tudják védeni az országot, és ez számunkra Európa, a nyugati civilizáció, nevezd aminek akarod, az a kultúra és az a politikai közösség, amelyhez elég régóta tartozunk, és szíthatjuk Európát, és Európa lehet minden tele mindenfajta válságokkal, amelyekkel küszködik, és reméljük, hogy meg tud küzdeni, de az nem kérdés, hogy nekünk a fő partnereink az európaiak, és éppen ezeknek az antidemokratikus, despotikus nagyhatalmaknak a topzódása most éppen szétveri azt a szabadkereskedelmi világrendet, amelyhez eddig alkalmazkodni igyekeztünk, és egyáltalán nem biztos az, hogy Európának érdekében áll, hogy ahhoz a világrendhez alkalmazkodjon, amit lebótol egymással a Xi Jinping, meg a Trump és a Putyin. Lehet, hogy ebben a helyzetben Európának és egy Európát az európai egységet erősítő Magyarországnak az az érdeke, hogy Európa a saját határait meg tudja védeni, nem csak katonailag, arra soha nem lesz képes,
de nem is kell,
de gazdaságilag és kulturálisan.
Szűkíthetem ezt tovább? Neked mi a véleményed arról, hogy a közép-európai régió, az a V4, amit megalakított az Antal kormány vezetésével ez a régió, és azért az egy reális lehetőség, egy szövetségi rendszeren belüli kisebb közösség, vagy ez egy illúzió?
Abszolút nem. A felforgatókönyv külpolitikai részében 2 cikk is szól erről. Ez nem csak, hogy nem egy nosztalgia a V4 iránt, hanem éppen most értékelődik fel Európa keleti fele politikailag.
Az Orbánnak megmondhatnád, aki szétrúgta a magyar-lengyel, a magyar-cseh és egyéb kapcsolatrendszer.
Ezek a lengyelek, ukránok, balti államok, skandináv államok, akiknek a legfontosabb szempont a védekezése az orosz fenyegetés ellen, ezek egy egyre erősebb és gazdaságilag is egyre jelentősebb súlyt jelentenek az európai döntéshozatalban, akik számára mi vagyunk az első számú közellenség, szégyenfolt árulók, amit akarsz, tehát a legszűkebben felfogott önérdekünk volna az, hogy mi az ukrán, lengyel, stb. Szomszédainkkal, és egykori aránylag velünk baráti viszont ápoló országokkal, Finnország, Lengyelország, a legszorosabb szövetséget alkossuk, ehelyett ezeket igyekszünk elvadítani, telehintjük a választás előtt olyan undorító plakátokat, gyalászkodó Európát és Ukrajnát, a hősiesen küzdő Ukrajna vezetőjét gyalázó plakátokkal rakjuk tele a várost, hát hogy képzeljük azt, hogy hogyan fogják ezt elfelejteni nekünk. Tehát ez egy borzalmas politikai öngyilkosság. Akárhol húzódnak Ukrajna határai majd egy év múlva, az az Ukrajna, ez egy nálunk többszörösen nagyobb ország lesz mindenképpen, és nagyon befolyásos része lesz az Európai Uniónak, az európai politikának. Miért keresünk magunknak újabb ellenségeket? Nem volt nekünk elég?
Ehhez képest nagyon-nagyon pozitív, pláne az elmúlt 16 év lagymatag civil politikai megnyilvánulásaihoz mérve, hogy egyre több helyen letépik ezeket a plakátokat. Önkormányzatok rendelik el az ügynökségtől, hogy vonják vissza.
Ez példamutató.
Ez megint azt jelzi, amiről beszéltél, Lányi András, hogy a civil társadalomnak a részvétele elengedhetetlen lesz április 12 után, hogy sokkal jobban kontrollálja a politikát, sokkal jobban bejelentse az igényeit társadalmi csoportonként, szakmai csoportonként, stb. De ez egy jó jel.
És ez még egyet hozzátennék, hogy Magyarországon kialakul ez a hatalmi iszabbirkózás a nyáron, a legszilárdabb politikai erő az a polgármesterek lesznek, az önkormányzatok, ők még 3 évig biztosan a helyükön vannak, tehát hogyha a polgármesterek, akik eddig függetlenek, ellenzékiek, esetleg fideszesek voltak, erre jó okok szóltak amellett, hogy egy önkormányzat fideszes legyen, ugye ez a településének tartozott, ezzel akármit gondolt a polgármester, szóval hogyha ezek összefognak, vagy egyszerűen csak öntudatra ébrednek, és rájönnek arra, hogy leginkább ők vannak a cselekvőképes helyzetben, akkor nem csak a plakátokat tépik le, hanem azokat a korrupciós láncokat, amelyek a mozgásukat megkötik, és rengeteg dolgot tudnának másképpen csinálni április 13-ától kezdve, amit most még az ellenzéki önkormányzatok sem csinálnak helyesen.
Lányi András, köszönöm, hogy fölforgattad a rendszert a felforgatókönyvvel és a szerzőtársaiddal. Köszönöm a figyelmet Somfai Péter szerkesztő nevében, és jövő héten újra várom önöket, minden jót.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.